Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Folytatjuk, vágtatunk tovább a témánkban, ha már itt van ez a ló, vagy nem ló, szárnyas ló, Pegazus, akkor ez annyit arra inspirál bennünket, hogy menjünk tovább. Itt tetszik látni itt a ló. Úgyhogy rohanunk tovább Pegazus szárnyakon. Azzal fejeztük be, és nagyon fontos téma volt, ugye a belső várkasti egyik ilyen keretmondata, hogy függesszük szemünket javunkra, Krisztusra. Ugye ezt akár föl is írhatjuk, mint az egyik legfontosabb gondolat az egész műben, illetve a lelki életünk egész folyamán, mert Teréznél az, hogy függesszük szemünket Krisztusra, ez egy alaphozzáállás az egész lelki életben, amely annyit jelent, hogy a napközbeni, hétköznapi életünk telő, múló percei, másodpercei folyamán legyenek olyan pillanataink, amikor tudatosítjuk a Krisztussal való kapcsolatot. Ez az, hogy függesszük szemünket Krisztusra. Nem jelenti ezt az, hogy állandóan fizikailag őrá kellene gondolni. Az sem jelenti, hogy állandóan az agyunk a fantázián képsorainak őróla kellene szólnia, nem. Ez valami mélyebb dolog. Arról szól, hogy fölébreztem magamban azt az egyébként is ott lévő valóságot, hogy ő bennem van és szeret engem. Ez mindig ott van, ez mindig létezik, de szükségem van napközben olyan pillanatokra, amikor ezt magamban fölébreztem, ezt a tudatot, hogy ez így van. Ezt jelenti, hogy függesszük szemünket Krisztusra. Ezt bárhol, bármikor, bárki meg tudja tenni. Ehhez nem kell semmi, csupán egy icipici jó akarat, hogy leüljek, vagy megálljak, és azt mondjam, hogy most én belegondolok abba a valóságba, ami ott van bennem, hogy Krisztus bennem él és szeret, és ezt fölébreztem magamba. Az lesz a csodálatos a belső várköstébe előre haladva, hogy ez csak az elején lesz a lelki ember számára ilyen gyakorlat, hogy Isten jelenlétének, a fölébresztésének a tudata, tudatának a gyakorlata, hogy ezt így föl kell magamban élezgetni, hogy megyünk előre, ez egyre természetesebbé válik. Pozitív értelemben válik megszokottá, megszokássá. Itt nem negatív értelmű a megszokás, hogy oda se figyelek, hanem itt pozitív értelmű, hogy egyszerűen annyira megszokom, annyira tisztába vagyok az Istennel való kapcsolattal, hogy nem is igazán van szükség arra, hogy ébrezgessem magamban ezt a tudatot, de természetesen gyengék vagyunk, és amíg élünk, szükségünk lehet erre, főleg a lelki élet kezdetén. Tehát éppen ezért ráfüggeszteni a szemünket Krisztusra azt jelenti tudatosítani a vele való kapcsolatot, és ez az, amit itt tanulunk, ez a hétköznapi misztika. Biztos mondtam már ezt a kifejezést, amit nagyon szeretek, hogy a misztika ez a szürke hétköznapokról szól. Tehát a misztika, mint olyan, önmagában nem a templomról szól, és nem az egyházról szól, és nem a szentségekről szól, önmagában, vagy valami szakrális környezetről, valami vallásos dologról önmagában, hanem a hétköznapi misztika, ez az együttélés. Én Krisztusban, és ő én bennem. Ennyit jelent a hétköznapi misztika, melynek táplálása véget kaptuk az Istentől, az egyházat, a szentségeket, a templomot, a szakreális dolgokat és a többit. Csak ugye az a legnagyobb tragédia, amikor ezeket fölcseréljük, vagy ugye ez a misztikus lényeg, ez nincs ott az életünkben, nincs az Istennel való együttélés, hanem az összes többi. Tehát ott van a templom, ott vannak a szentségek, ott van az XY, és akkor csodálkozunk, valahol csodálkozunk, hogy ez igazából az életünkben miért nem segít. Miért érezzük azt, hogy ez egy másik púpa hátunkon, megint egy teher, hogy templomba kell menni, és adventbe meg kell gyónni, stb. Ez a sok-sok kell. Amikor rájöhetnénk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy az Istennel való együttélésünket tápláljuk. Ahogy emlékeztünk róla, advent második vasárnapján minden kapcsolatot táplálni és ápolni kell. Emberi kapcsolatainkat is, ha azt akarjuk, hogy működjenek, mert nem működnek automatikusan, mindig rászorulnak arra, hogy gondozva legyenek, Épp így az Isten kapcsolatomat is gondozni kell. És az egyház fölajánl egy csomó eszközt arra, hogy gondozhassam, ápolhassam az Isten kapcsolatomat. Itt jön be a gyónás, a mise és az összes többi, de nem ezek nélkül. Tehát Krisztussal való kapcsolat, tudatosítása, hétköznapi misztika, ez, ami bárhol, bármikor, bárkinek megvalósítható. Ezt tanuljuk. Ezt tanuljuk. És, így folytatja Teréz, ugyanezt a mondatot, függesszük szemünket javunkra, Krisztusra, akitől megtanuljuk az igazi alázatosságot, vessző, és az ő szentjeire. Ez itt szeretném kiemelni, hogy Teréz fölhívja a figyelmed arra is, hogy persze Krisztusra mindig függesszük a tekintetünket, ő az első, és az egyetlen, és a legfontosabb, akinek a jelenlétét tudatosítanunk érdemes, de aztán hozzáfűzi, hogy és az ő szentjeire is függeszthetjük a tekintetünket. Természetesen nem abból a szempontból, hogy a szentnek a bennem való élését kéne magamba tudatosítani. Itt talán valami másról van szó. Méghozzá ugyanarról, amiről eddig beszélünk, hogy a szenteket is azért kapjuk Istentől, hogy ő általuk tudjuk gondozni az Isten kapcsolatunkat. A szentek is azért vannak az egyházban, azért adatnak nekünk, hogy ő rájuk tekintve, az ő életükből kiolvasva, vagy ne adj Isten, az ő írásaikból kiolvasva csomó mindent, tudjuk ápolni az Isten kapcsolatunkat. Ezért kaptuk a szenteket. Ők is egy ilyen eszközök, lehetőségek arra, hogy az Isten kapcsolatot gondozzuk. Persze az a másik tragédia, hogy a szentekre persze nem sokszor tekintünk így. Hanem a szentekre úgy tekintünk, hogy ők azok, akikhez merünk menni, az Istenhez meg nem merünk menni. Nem ezért vannak a szentek. Hogy Szent Antalhoz megyek, Szűz Máriához megyek, mert a jó Istentől félek. Szent Rita szobra előtt térdet hajtok, de a tabernákulumra azt sem tudom, hogy ez micsoda. Tehát, hogy vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, hogy a szenteket nem azért kaptuk, hogy Istennek ilyen udvartartása legyen, és hogy igazából ő rajtuk keresztül lehet csak eljutni az Istenhez. Akkor hol van a közvetlenség, amire meg vagyunk hívva? A világon engem legjobban szerető személyhez nem mehetek be közvetlenül. Nekem bejárásom van hozzá. Ha azt mondjuk, hogy ő a mi atyánk, apánk, édesapánk, aki a bennünket a legjobban szeret, nem lehet hozzá közvetlen utam és bejárásom? Félnem kell tőle, és ilyen udvartartást kell igénybe venni, hogy amíg eljutok a pápáig, addig 46 monszinyóréval és püspökkel és bíborossal kell találkozni ahhoz, hogy bejussak hozzá. Ma már nem annyira, mert Szent Atyával most már a Szent Márta ház portáján is össze lehet futni, ahogy valaki, egy magyar testvérünk összefutott vele. De attól még ott van az, hogy hát van egy ilyen körök, amiket be kell futni, vagy eljutni egy vezérigazgatóhoz, vagy bárkihez. Ott vannak ezek a körök, akiket hát nem lehet megkerülni. És akkor most Istennél így tesszük be a szenteket, hogy ők azok, akiket nem lehet megkerülni, és csak ő rajtuk keresztül mehetünk az Istenhez. Nem! Őhozzá mehetünk közvetlenül. Mert az ő asztalához ülhetünk, mint az ő gyermekei. Nem kellnek nekünk közvetítők. És a szentek nem is közvetítők. Ők modellek, ők fénysugarak, ők tanítók, ők azok, akiknek az életük és tanításuk által ápolhatom az Isten kapcsolatomat. De nem azok, akikhez minden áron rimánkodni kéne, hogy imádkozzanak ki nekem valami nagy-nagy kegyelmet, mint hogyha Istenhez nem mernék közvetlenül menni. Vigyázzunk ezzel. Lehet kérni a szentek közbenjárását, természetesen, mint családtagjaink közbenjárását, de nem olyan áron, hogy közben én rettegek attól, hogy Istenhez közvetlenül szóljak, és hozzá közvetlenül menjek. Miért ne engedhetném meg magamnak? Tehát figyeljünk Teréz szerint a Isten szentjeire, és itt kiemelném, hogy arra a szentre figyeljen mindenki, akinek a jelenléte, személye nekem konkrétan segít Krisztusra figyelnem. És ez mindenkinek más és más. És itt jó egy ilyen kis gondolkodás, hogy az én életemben melyik az a szent, vagy melyik azok a szentek, vagy szenté nem avatott. De az életszentségben élt emberek, akár élő emberek lehetnek ezek, akiknek a jelenlétük, akiknek a személyük nekem konkrétan segít ápolni a Krisztussal való kapcsolatomat. És akkor felfedezhetjük, hogy kik is voltak nekem ezek a szentek az életemben. Az is lehet, hogy például nagyon fontos volt egy-két ilyen szent, vagy egy-két ilyen írás, de lehet már elfelejtettem őket. Lehet érdemes ezeket visszahozni, hogy kik által érintett meg engem az Isten. Melyik szentnek a személyisége az, amely által én a Krisztussal való kapcsolatomat tudom ápolni, és ez mindenkinek más és más. Valamelyiknek, és itt testvérek, itt nem baj, hogy szimpátia meg unszimpátia, itt nem baj. Valakinek egy szent szimpatikus, és valamelyiktől feláll a szőr a hátunkon. Van ijen. Tehát most nem kell attól megijedni, hogy nekem az XY szent nem szimpati, nem tudok vele mit csinálni, furcsa, meg így. A másik meg veszik érte, az meg szerelmes belé. Hát különbözőek vagyunk, kész, mindenkinek megvan a maga zsánere a szentek között. Valaki ezt szereti, valaki azt. Itt ne legyen köztünk összehasonlítgatás. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki adjon hálát a sajátjáért, de mindenki belegondolhat, hogy nekem kik azok a szentek, akiken keresztül engem az Isten megszólított, és az ő személyükre való rátekintésen keresztül én a Krisztussal való kapcsolatot ápolom. Mindenkinek megvan a maga szentje. Mindenkinek megvan a saját szentje, a saját lelki írója, a saját spirituális mestere, hívhatjuk bárhogy. Így tudunk tovább haladni. És Teréz is ezt mondja, hogy így tudtok haladni. Először is azzal, hogy Krisztusra függesztitek a tekinteteteken, és aztán fölidézitek a szenteknek ezt a csodálatos karát, amely nekünk konkrétan segít az életünket élni. És akkor megyünk is tovább, a 12. pontban jön egy ilyen téma, hogy ugye, tehát haladunk, tehát az első lakásban vagyunk, bár de azért haladunk, és az első lakás mondjuk, hogy egyáltalán nem valami kezdetleges lakás. Tehát az, hogy az ember elindul az önismeretének a fölfedezésében, az testvérek egy óriási dolog. Lehet bukdácsolunk milliószor, 1000 kételyünk van, de akkor is legalább megyünk. És nem egy helybe toporgunk. A belső várkastély 0. lakása igazából az egy helyben állás. Az egy helyben toporgás. De lelkéletben megállt, ha csak nem, a visszafelé menés, olyan is lehet. Az a -1. lakás, meg a -2. A 0. az, amikor állok, és nem történik semmi. Az első lakás, hogy végre megyek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy végre megyek, és nem hátra, hanem előre. És amikor az ember elkezd haladni, méghozzá miben, Teréz szerint, az Isten ismeretben és az önismeretben, tehát most nem azt mondom, hogy templomba jár, vagy nem jár templomba, vallásos cselekedeteket végeze, vagy sem, most nem ebbe értem a haladást, mert valaki mondhatjuk, beülhet a templomba úgy, hogy fogalma sincs az Istenről és önmagáról, tehát a haladást itt abban értem, hogy valaki már lehet pici, gyermeki, apró lépésekkel, de halad az Isten kapcsolat és az önmagával való helyes kapcsolat útján, ami nyilván majd megszüli a másokkal való kapcsolatnak a helyességét, de erről majd még beszélünk. És testvérek, aki a lelki életben halad, az a gonosz léleknek szálka a szemében. Az a gonosz léleknek probléma. Tehát neki az a probléma, hogy haladunk előre. És itt hozza be a gonosz lélek témáját Teréz. Így írja. Mint hogy az ördög szándéka mindig nagyon gonosz, ezért minden szobában gonosz szellemek légióit állomásoztatja, akik azért harcolnak, hogy a lélek ne jusson át az egyik szobából a másikba, azaz, hogy ne fejlődjünk. A gonosz lélek legnagyobb félelme az, hogy te fejlődsz. És éppen ezért a gonosz léleknek nem az a célja, hogy téged bűnre csábítson, hanem hogy például meghagyjon egy felszínes, egy ilyen szürke, vallásos életben. Menjél misére, menjél gyónni, tartsd meg a parancsokat, de nehogy fejlődj. És tudjuk, sajnos be lehet tartani úgy a parancsokat, és meg lehet tartani úgy a szentségeket és a többi dolgot, hogy közben nem fejlődök. Mert ezeket csak betartom. Ezekre csak eljárok. De nem fejlődök.
Gonosz lélek nem olyan buta, hogy bennünket áldon valami csúnya bűnnel kísértsen. Sokkal intelligensebb bennél. Neki például érdeke az, hogy maradj benne egy vallásos felszínben. Maradj ebbe benne, jó ez neked. Ne fejlődj. Ez így rendben van. Látjuk? És Teréz azt mondja, hogy amikor valaki elkezd ebből egy kicsit kilépni, valaki elkezd a valódi istenismeret és önismeret útján járni, az a gonosz léleknek probléma, hogy valaki Úristen elkezd fejlődni. És a gonosz lélek tehát azt akarja, hogy a lélek ne jusson át egyik szobából a másikba, és mivel a szegény lélek ezt nem látja át, ezer módon téveszti meg őt, mármint a gonosz, a lelket. Azokkal a lelkekkel, akik már közelebb vannak a királyhoz, Istenhez, a gonosz lélek ezt már nem tudja megtenni, de itt, minthogy még megvannak ittasulva a világtól, szorosan kötődnek annak élvezeteihez, és elámítja őket a megbecsülés és a nagyra vágyás, ezért még nem erősek. De azt mondja Teréz, hogy az ördög harcol azért, hogy mi ne haladjunk. És egyébként itt megint csak hozzá lehetne fűzni, hogy ne csodálkozzunk, sőt, még az is lehet, hogy örülni is lehet annak, hogy a kísértés és a harc néha nagyobb ilyenkor az életünkben, mint akár a megtérésünk előtt. Lehet több kísértésem van most, többet kell harcolnom most a megtérés után, az Isten kapcsolat elkezdése után, mint azelőtt. Pedig azt hittem, hogy amikor megtérek, akkor az életemben most lesznek a dolgok végre a helyükön. Megtértem, most lesz végre minden jól. Eddig volt a sötétség, eddig voltak a bűnök, és most már minden rendben lesz, és olyasmiket tapasztalok, hogy Jézus Mária Szent Jolán lehet, hogy több kísértésem van, mint azelőtt, és több bűnt látok magamban, mint azelőtt. Több harcom és küzdelmem van, mint azelőtt. Igen, ez így van. Mert a megtérés eufóriája, az a hormonális, gyönyörű szép érzés, az ugye gyorsan elmúlik, és átadja a helyét a kapcsolat élésének. Tehát, hogy a mézes hetek a házasság után már elmúltak, azt most mit kell csinálni? Együtt kell élni. Ami nem mindig Hawaii-szigetek, házasok remélem ebben engem megerősítenek, hogy küzdelem van, és kísértés van, és harc van. Szeretjük egymást persze attól, de egy valódi kapcsolat fejlődésében mindig ott van ez a küzdelem. Egyszerűen sajnos ilyen világban élünk. Küzdelem és kísértés és harc nélkül nincs fejlődés. És mi fejlődni akarunk. Tehát a belső várkastélyben mi azok az emberek léptünk be, akik azt mondtuk, hogy nem akarunk megmaradni a fölszínen, nem akarunk megmaradni egy csupán törvénybetartó vallásosságban, hanem fejlődni akarunk Isten kapcsolatunkban, önismeretünkben, és majd ebből fakadólag hozzáállásainkban mások felé. Tehát a gonosz lélek kísért bennünket, és ez lehet jó jel, mert érzi nyilván, hogy nem vagyunk az övéi, és ezért kísért bennünket. Tehát a kísértés miatt ne csak elcsüggedjünk, vagy ne csak rosszul érzünk magunkat, lássuk meg benne azt is, hogy azért vagyok kísérthető, mert nem vagyok a gonosz lélek karmaiban. Azért van egy csomó kísértés és hajmeresztő gondolat, mert a szerencsétlenke nagyon küzd, hogy engem valahogy az ő karmaiba belehúzhasson. Ezért a kísértésért adhatunk akár hálát is. Júj, meg fogjátok látni majd a harmadik lakásban, amit már ugye nagyon szeretek beharangozni, hogy az lesz majd a képmutató farizeus kereszténynek a lakása. A harmadik lakásos keresztényt az ördög nem nagyon kísérti. Mert neki az jó, hogy te farizeus képmutató vagy, hát az neki az az ő pályáján játszol, mert a gonosz léleknek mi a szándéka? Jézustól eltaszítani. A farizeus képmutató keresztény ezt megcsinálja, még jobban. Csupán az életével taszít Krisztustól embereket el. A képmutatással. Tehát a gonosz lélek hülye lenne őt kísérteni. Hát minek? Neki az érdeke, neki az jó, hogy te legyél képmutató vallásos. Neki az az érdeke, hát ő is úgy taszítja el Krisztustól az embereket, mint a gonosz lélek. Hazamegy hotelba, beleül, fölteszi a lábát, eszi a szotyolát, és nézi a meccset sörrel a kezébe, tök jó neki. Mert a keresztények, a képmutatók mindent megcsinálunk helyette. Volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy a gonosz léleknek lehet nem sokat kell ügyködni ebbe a világba, mi emberek helyette szinte mindent megcsinálunk. Sajnos. De főleg a képmutató keresztények, akik taszítják el az embereket, ezért a gonosz lélek őket nem kísérti ilyen nagy csúnya dolgokkal. Ő inkább abba kísérti őket, hogy maradjatok meg ebben. Tehát, ha mi kísértéseket tapasztalunk, az jó jel. Mert akkor azt jelenti, hogy a szerencsétlen küzd a gonosz lélek, értünk. Tehát jó jel a kísértés. Így örüljünk neki. Kellemetlen, fájdalmas, küzdködni kell, el is bukunk, jó, de attól még ott van az, hogy nem vagyok a gonosz léleké. Elbukok, gyenge vagyok, összemocskolom magam, de akkor se leszek az övé. Hát jó. Tehát lássuk meg ezt a másik fontos dolgot is. De az első lakásos lelket, ahogy Teréz írja, a gonosz lélek azért még meg tudja tévesztgetni. Azt írja, hogy itt meg tudja ezt tenni, majd később, ahogy közelebb kerülünk, ahogy egyre inkább tudatosul bennünk az Isten kapcsolat, annál inkább fogunk fejlődni a megkülönböztetés karizmájában is. Tehát ahogy haladunk előre, a gonosz lélek ármánykodását úgy fogjuk tudni egyre inkább kiküszöbölni. Annál inkább fogjuk látni, hogy na most ebbe az ő keze van. De az első lakásos lélek ezt még nem látja olyan világosan. Az első lakásos lélek azt hiszi, hogy az ördög csak ilyen szörnyűséges, kartfogó sárkány formájában és mindenféle mocskos, főleg szexualitást és ételeket tartalmazó bűnökkel tud kísérteni. Ez a keresztény még azt hiszi, hogy a bűn meg a kísértés csak ezekben a témákban van. Másban nincs is. Aztán majd utána rájön, hogy nem, a gonosz lélek nem csúnya kartfogó sárkány formájába, hanem jól öltözött, öltönyös, fehéringes valaki formájába fog nagyon-nagyon-nagyon szofisztikáltan megkísérteni. Tehát ezt most úgy értem szimbolikusan, hogy egyáltalán nem látom át, hogy az most jó csúnya gonosz. Nem, az majd a jónak az álcája alatt lesz, de ezt a lélek itt még nem látja. A lélek itt azt hiszi, hogy a kísértés az abban van, hogy bűnöket követek el, főleg ilyen testi szinten, júj, és azt nem látja, hogy az épp olyan bűn például, sőt nagyobb, hogy nem akarok fejlődni a lelki életben, hogy megmaradok a felszínben. Jaj, meg persze, hogy elítélek másokat, bizony, biztos idéztem nektek ugye ezeket a gyónásokat, ugye sokszor van ez, hogy jaj, megettem a húst pénteken, jaj. Más bűne van? Hát nincs. Szomszédasszonyja, mi van? Utálom, gyűlölöm, dögöljön meg családjával együtt. És ez nem bűn? Hát nem, mert az megérdemli, mert az borzasztó a szomszédasszonyom. Ha tetsz, atya, ha maga ismerné a szomszédasszonyomat, megértene engem. Jó, hát rendben van. Érted? Látjuk. Tehát, hogy ezek a dolgok, hogy mit teszünk meg, mit, hogy csinálunk, ezek bűnkategória, többi persze nem. Na, itt tartunk az első lakásban, hogy a lélek ezt még nem látja át. Ahogy halad előre, majd egyre inkább ezt meg fogja látni, de még itt nem olyan erős, hogy helyesen különböztessen meg. Majd később meg fogja tudni különböztetni a dolgokat. Később a lélek egyre inkább képes lesz arra, hogy a bűnt tényleg annak lássa, ami, és ami nem bűn, azzal meg ne foglalkozzon. Tehát ugye ezek a perspektív, ezek a hangsúly eltolódások. Hogy a bűnt ne csak szexuális és gasztronómiai téren keressem. Mert általában tényleg így szokott lenni, hogy ez a két bűn van a katolikus egyházban, a szex és a kaja, ez a kettő, nincs más. Mit ettem meg, mit nem, meg szexualitás, és az, hogy hogyan szeretem a mellettem élő embert, hogy megbírálom, megítélem, pletykálkodok róla, hogy nem tudok egy normális szót szólni, hozzá az persze az elsikkad, az nem is mondom, az nincs is benne, csak ezekben a dolgok vannak benne. Ahogy fejlődünk, egyre inkább meg fogjuk látni, hogy mi bűn és mi nem. Mert nagyon sokszor bűnnek tartjuk azt, ami nem az igazából, aztán a még nagyobbat még nem tartjuk bűnnek azt, ami meg nagyon is az. Ami meg nagyon is az. Ezt majd meg fogjuk látni. De hát itt a lélek szegény még ezt nem látja. Még ezt nem látja. Azt mondja Teréz, hogy ez a lélek még megvan itt a súlva a világtól. Itt a súlva a világtól. Jaj, de szép kifejezés ez. Mit jelent az, hogy a lélek megvan itt a súlva a világtól? Jaj, ez is egy ilyen tisztításra való szó, hogy világ. Jaj, mert ugye a katolikus szlengben a világ az sokszor a kolostor épület falán kívüli területet jelenti. Tehát kik a világiak, akik nem szerzetesek? Tehát vannak a szerzetesek, meg vannak a világiak, és akkor a világ az a kolostor fal, tehát Aradi Vértanúk útja, Bécsi kaputér az már világ, de bejövünk itten az ajtón, fehér falak, szentségi, szakrális laboratórium, ez már nem világ. Aki ide egyszer belépett, egyrészt hagyjon fel minden reménnyel, kettő, az már elhagyta a világot. Nem ez volt, mint szó használat? Hogy aki belépett a kármelitákhoz, szerzetes lett, az elhagyta a világot. Az már nem ment ki többé a Aradi Vértanúk útjára, nem hogy a Baross utcába valami étterembe, onnan sehova nem ment el, itt lemondott a világról, és itt bent nem világ van, ott kint meg világ van. Na ez testvérek, butaság. Tehát a világ az nem egy hely. A világ ez egy evangéliumi, Szent Jánosi, Szent János evangéliumának az egyik szakkifejezése. A világ mit jelent? Nem egy hely a világ, hanem sokkal inkább egy lelkület. A világ az egy lelkület. Mondjuk így, a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület, nagyon leegyszerűsítve, hogy a nem Krisztus szerint gondolkodó lelkület a világ. Tehát a világiasság az nem azt jelenti, hogy valaki szerzetes vagy nem szerzetes, hanem azt jelenti, hogy az életében mennyiben gondolkodik Krisztus alapján, vagy nem ő alapján. Ennyi a világ. Tehát, ezt tudjuk, a világias lelkületet úgy be lehet hozni a szakrális kolostori falak közé, mint a sic. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ki van zárva a világ. A világtól való megittasodás megoldása nem a kolostorba vonulás, de ez is ilyen régi ilyen dolog volt, hogy mit kell csinálni a csúnya, mocskos, büdös világgal? Elhagyni. Be kell gyűnni a győri kármelitákhoz. Bezárják az ajtót. Úgyis annyi ajtó van itt, mint a nyű. Bezárjuk. És akkor innen most már a világot kizártuk. Nem, testvérek, a világot itt behordozzuk magunkkal. És mehetünk mi a legelrejtettebb remeteségbe, a legutolsó lakatlan szigetnek a legutolsó barlangjába, ha én ott vagyok önmagammal, mert már én sajnos magamtól már nem tudok elzárkózni, magammal mindig együtt kell élni, sajnos, én magammal viszem oda a világias lelkületemet, a világot. Tehát a világ az nem egy hely. A világ az egy lelkület. Éppen ezért, amikor Teréz azt mondja, hogy megvannak ittasulva a világtól, ez azt jelenti, hogy még kísérti őket nagyon sok mindenben a világias mentalitás. És a világias mentalitás nem öltözködési kultúrát jelent, nem etiketteket jelent, nem esztétikumot jelent. A világias mentalitás az egy gondolkodásmód. Krisztus szerint tekintek az életemre, vagy nem ő szerinte, mert ha nem ő szerinte, legalábbis részben nem ő szerinte, akkor az már a világ gondolkodás módja. Ez a régi ember, új ember, Szent Páli kettőse. Ugyanerről van szó. Mindenkit megkísérthet a világias mentalitás, életformától függetlenül. A szerzetes tép úgy, mint a laikust, mint a nem szerzetest. Ugye nem tudom, mondtam ezt, hogy a laikus szó is, hogy nehogy ezt is leértékeljük, ha már itt ugye a világról van szó. Ugye a laikus, sajnos, Istenembe sajnos, a magyar nyelvben átment a hozzá nem értő embernek a fogalmába. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy én laikus vagyok az autószereléshez, az azt jelenti, hogy nem értek az autószereléshez. De hogyha az egyházban ugyanazt mondjuk, hogy én laikus vagyok, azaz nem értek azokhoz a szent tudományokhoz, amikhez a papok értenek, akkor testvérek, az egész egyház képünkkel baj van. A laikus nem a nem hozzáértőt jelenti. A laikus a görög laos szóból származik, amely azt jelenti, hogy nép, nép, és a laikos annyit jelent, hogy a nép teljes jogú tagja. Ez a laikus, a keresztény laikus. A keresztény egyház teljes jogú tagja. Nem az, aki nem ért hozzá. Nem az, aki föl se ér a papokhoz, meg a szerzetesekhez, hanem az, aki a népnek a teljes jogú tagja, de ő nem szerzetes életformát él, hanem házas életformát, vagy egyedülálló életformát, vagy akármilyen életformát. Ez a laikus. Tehát amikor laikus keresztényekről beszélünk, nehogy valami leértékelést fogalmazzunk meg, hogy én nem vagyok olyan teljes, én labdába se rúghatok, én csak ilyen MB3-as, C-kategóriás keresztény vagyok. Nem, nem, nem. A nép, az egyház teljes jogú tagja vagy, azzal, hogy meg vagy keresztelve. A magad jogaival és a magad kötelességeivel, de az egyház talán az egyik olyan, olyan egyetlen helyezen a földön, amely elvileg egyenlőséget hirdet. De az egyházban nincs kisebb és nagyobb. Különbözőségek vannak. Mindenki feladata más és más. De nem értékesebb vagy értéktelenebb. Csupán más. Ez Szent Pálnak a test, mint egyház teológiája. Hogy a testben mindenki egyformán értékes, lehet az egyik picinyebb testrész, a másik látványosabb testrész, mindegy, minden testrész működése, egészséges működése kell ahhoz, hogy az egész test egészséges legyen. És éppen ezért nincsenek értékesebb és értéktelenebb részek ebben. Mindenki egyformán fontos és egyenlő. Attól függetlenül itt vannak a hivatások különbözősége, igen. De ez nem aláfelé rendeltségben van egymással, hanem a tortának a különböző szeleteiről van csupán szó. Mindenki máshogy szolgálja az egyházat a saját élethivatásának megfelelően. Tehát, amikor elhagyjuk a világot, vagy el akarjuk hagyni a világot, akkor nem kolostorba vonulásról gondolkodunk elsősorban, mert hiszen a világias mentalitás mindenkit megkísérthet. És azt mondja Teréz, hogy ezek a valakik, akik megvannak ittasulva a világtól, tehát akikben ez a mentalitás egyre jobban ott van, azok mit csinálnak? Azt írja, szorosan kötődnek annak élvezeteihez, a világ élvezeteihez, és elámítja őket a megbecsülés és a nagyra vágyás. Teréz felsorolt itt három örök kísértést. Azt mondja, hogy szorosan kötődnek. Egyébként a spanyolban azt mondja, hogy engolfadas, ez azt jelenti, hogy el vannak merülve. El vannak merülve miben? A világ élvezeteiben, a megbecsülésben és a nagyra vágyásban. Hogyan tudjuk ezt lefordítani mai nyelvre? Az, hogy tehát ők szorosan kötődnek a világ élvezeteihez, szorosan kötődnek, ma ezt úgy mondanánk, hogy függenek, függői, miknek? Az élvezeteknek, azaz, miknek? Az érzelmeknek. Az első lakásos lélek indulgat, de még sok mindenben függő. És ez egy fantasztikus szó, hogy testvérek, mindnyájan függők vagyunk ám. Tehát nem csak drog, cigaretta, vagy ital, vagy játékgép, vagy bármilyen függés lehet, amik ugye patológiás esetekig mehetnek, mindnyájan egy csomó mindentől, vagy mindenkitől függhetünk, és amitől, vagy akitől függsz, az nem jó. Az ember szabad lénynek van teremtve, tehát bármikor az életünkben felüti a fejét egy függés, amikor az van, hogy én enélkül nem tudok élni úgy egyáltalán, akkor ott baj van. Mert mindenkit szerethetünk, mindenhez kötődhetünk egészségesen. De amikor az van, hogy én valaki vagy valami nélkül, nem az, hogy rosszul érzem magam, mert persze, hogy egy csomó minden ember, személy vagy tárgy hiányában rosszul érezhetjük magunkat, és hiányérzetünk, és magányosak lehetünk, és szomorúság lehet, persze. De amikor a talaj kikerül a lábunk alól, és azt mondjuk, hogy én enélkül, a valaki nélkül, vagy enélkül, a dolog nélkül, én összeomlok, az én életemnek nincs alapja, és nincs talaj a lábam alatt, akkor baj van. Bárminek vagy bárkinek a függői vagyunk, legyen az akár a legszentségesebb dolog ezen a világon, akkor még végső soron nem vagyunk szabadok. Mert nagyon fájdalmasan érinthet az, hogy nem tudom, valaki elhagy, vagy valaki nem ért meg engem, de azért nem kell, hogy a függője legyek annak, hogy ez a valaki hogyan ért meg engem. Fáj, hogy nem ért meg,
de azért a világom összedőlni azért nem fog, azért a talaj a lábam alól kikerülni nem fog, azért, mert az a valaki most éppen engem nem értett meg, vagy nem fogadott el. Mennyire függünk egymás véleményétől, egymás szavaitól, függök attól, hogy mit mond a másik. Természetesen fájdalmas és kellemetlenül érint, ha rám rosszat mond, de azért nem függ az életem végső soron attól, hogy XY jót mond-e rám, avagy rosszat. Tehát amikor megjelennek a függőségek az életünkben, akkor ezek megint olyan dolgok, amikből a belső várkastély útja fokozatosan ki akar bennünket szabadítani. Teréz itt felsorolt ugye hármat. Tehát függőség az élvezetektől, azaz az érzelmektől, mennyire függünk sokszor az érzelmeinktől, hogyha szép emóciók vannak bennünk, akkor mindenkitől, mindenkihez kedvesek vagyunk, de ha éppen nem szép érzelmek vannak bennünk, akkor mindenkihez undokak vagyunk. Ez függés az érzelmeinktől. Mert attól, hogy belül szenvedek és szomorú vagyok, attól még én eldönthetem, hogy kedves leszek valakihez. Attól, hogy belül most fáj, és éppen nem jó érzések vannak, még igenis dönthetek úgy, hogy ami tőlem telik, kifacsarom magamból azt a kis kedvességet, azt a kis jó szót, azt a kis jó indulatot. Nem vagyok arra determinálva, hogyha szomorú vagyok belül, vagy nincs jó napom, akkor már undok legyek a másikkal. Akkor egyszerűen érzelem függő vagyok. Attól függök, hogy milyen lábbal keltem föl egy nap. Kelhetek így, kelhetek úgy, lehetnek az érzéseim ilyenek vagy olyanok, de dönthetek amellett, hogy én mégis megpróbálok kedves lenni és szeretetteljes lenni mással. Mégis. Dönthetek. És ez nem képmutatás. Mert valaki azt mondja, hogy ami a szívemben, az a számon. Ismerjük ezt, hogy ha én rosszul vagyok, akkor én kimondom. Hogyha nekem bajom van, akkor én azt mindenkinek megmondom. Bum, 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 bum. Na, hát jó. Ez egy olyan dolog, hogy ez egy új, nagy, én nagy, nagy emberi nagyság. Szívemen a számon, ugye, és ugye ez ki lehet vele állni, lehet mondani. De ha belegondolunk, hogy nem biztos, hogy ez annyira emberi nagyság, azt is jelentheti, hogy totálisan függök a belső érzelmeimtől, nem tudok magamnak egy picit se parancsolni, nem tudok úgy dönteni, hogy a rossz érzésem ellenére lehet, hogy megpróbálok kedves lenni valakivel, mert függök. Tehát ez nem emberi nagyság egyáltalán. Nem képmutatás az, hogyha megpróbálok mosolyogni akkor, amikor semmi kedvem nincs hozzá. Ez nem képmutatás, ez egy szeretet erény. Ez egy szeretet cselekedet. Nem mindig igaz az, hogy ami a szívben, az a számon. Ha így lenne, akkor ugye, hú, sok-sok probléma lenne. Aztán a megbecsüléshez való kötődés, mondja Teréz, hogy megbecsülés, mit jelent ez? Függőség attól, hogy mit mondanak rám mások. Ezek egyébként akkora témák lennének, hogy hetekig lehetne erről lelki gyakorlatot tartani, de ezt most csak így gondolatjelekkel idézem, mivel ugye a belső várkastély a témánk, de azért itt van, hogy mit jelent függőnek lenni attól, hogy mások véleménye rólam ilyen. Mert érinthet negatívan, sírhatok is miatta, de azért a függője nem akarok lenni annak, hogy mások mit mondanak rólam, vagy mások hogyan viseltetnek az én irányomban. Végsősorban egyébként a lelkélet fejlődésének az útján, amikor az Isten kapcsolat már még inkább intim és még inkább mély lesz, ott már az lesz, hogy attól se függök úgy végső soron, hogy most engem valaki szeret, vagy nem szeret. Az embernek borzadályosan fog fájni, ha valaki nem szeret. Így van. Nem az a cél, hogy valakinek a szeretetlenségét szép érzésekkel és örömérzésekkel éljük át, ez soha nem lesz cél. Az lesz a cél, hogy ám bár valaki nem szeret, és kimutatja a nem tetszését, ez fájdalmasan érint, és sírok és gyötrődöm miatta, de végső soron nem függ ettől az életem. Végső soron nem omlok össze emiatt. Végső soron kihúzhatom magam, és megállhatok, hogy én nem az vagyok, amit mások mondanak rólam. Hagy legyek az, aki én vagyok szabadon, és hagy legyek az, amit az Isten mond rólam. És az lesz a legfontosabb, hogy ő mindig mondja, hogy te vagy az én szeretettem. Te vagy az én szeretettem. És ezt kell meghallanunk. Tehát függőség attól, mit mondanak mások egyébként. Ja, itt egy pici sztóri azzal kapcsolatban, hogy van egy nagyon kedves valaki, aki nekem azt mesélte, tanúságot tett arról, hogy olyan sok függőséget tapasztalt magában azzal kapcsolatban, hogy mások hogyan szeretik őt, hogy próbált minden eszközzel így kikényszeríteni másokból iránta való szeretetet. És ez ugye ez nem áll távol tőlünk, hogy minden eszközzel azon volt, tíz körmével, hogy másoktól valahogy kicsikarja azt, hogy jó véleményük legyen ő róla, hogy szeressék őt, és az egész energiája arra ment el, hogy kicsikarja másoktól ezt a szeretetet, ezt a elfogadást, ezt a jó véleményt. És mindig azt látta, hogy nem megy. Ő a csillagokat lehozza értük az égről, és azt tapasztalja, hogy ezek a mások végül is lehet, nem is szeretik igazán, lehet csak ideig, óráig szeretik, és végső soron nem. És amikor a Szentlélek megértette ezzel a valakivel azt, hogy az Isten szeretete a legfontosabb ebben az életben, és hogyha az ő szeretete irántam megvan, akkor végső soron minden megvan, ez a valaki aztán azt mondta, hogy emiatt elkezdte egyre kevésbé kikényszeríteni másoktól a szeretetet. Elkezdett így önmaga lenni, szabad lenni, és nem foglalkozott vele, vagy legalábbis egyre kevesebbet foglalkozott azzal, hogy másoktól kikényszerítse ezt a szeretetet, és azt tapasztalta, hogy amikor abba hagyta a kényszerítőzést, a többiek elkezdték őt valóban szeretni. Tehát amikor már nem ragaszkodott hozzá 10 körömmel, amikor abba hagyta ezt a sok spekulációt, hogy tud engem a másik szeretni, hogy legyen rólam jó véleménye, hülyét csinálok magamból, akár csak legyen egy jó szava hozzám, amikor ezt abba hagyta, elkezdte tapasztalni, hogy sokkal többeknek volt jó szava hozzá, sokkal többeknek volt jó véleménye róla, és sokkal többen szerették őt, amikor végre erről lemondott. Amikor végre elhagyta ezt a kényszerítőzést, hogy mások szeressenek, pont akkor kapta meg, amire eddig vágyott. Fantasztikus ez a tanúságtétel, nagyon-nagyon szeretem. De itt a lélek Teréz rendszerében még ott van, hogy nagyon függ attól, hogy mit mondanak mások. És ebből majd fokozatosan fog kijönni. És azt mondja még Teréz, hogy ez a lélek a nagyra vágyástól is függ. Nagyra vágyás, ez mi a hatalom? Ugye a hatalom vágy, ez a három, ez nagyon hasonlít Jézusnak a hármas megkísértéséhez, tehát pont ugyanezekben a témákban. Függőség a hatalomtól. Tehát függőség attól, hogy lehetek én mindenki fölött álló, mindennek a középpontja, hogy körülöttem forogjon minden úgy legyen, ahogy én akarom, és ahogy én gondolom, és hogyha nincs úgy, akkor tragédia van, és akkor én ebből az egészből kiszállok. Ez a nagyra vágyástól való függés, hatalomtól való függés. Azt mondja Teréz, hogy a lélek érzékei és képességei még nem eléggé erősek, hogy ezekkel szakítson. Ahogy majd haladunk előre a lelkéletben és a belső várkastélyban, úgy fogunk kötődni, jaj, mert ugye ez a szó volt itt, hogy szorosan kötődnek ezekhez a dolgokhoz, és mi mit tanulunk igazából? Istennel való egyre szorosabb kötődést tanulunk. És amikor a kötődés mélyebb, szorosabb, stabilabb Istennel, úgy válnak ezek a másodlagos kötődések, ezek a rossz kötődések egyre gyöngébbekké. Így leszek egyre kevésbé függő mindezektől a dolgoktól, amit eddig elmondtunk. Mi a megoldás? Így írja Teréz, akik ebben az állapotban vannak, forduljanak gyakran ő felségéhez, közben járónak kérve az ő áldott anyját és szentjeit, hogy harcoljanak érte. Igazából, hogyha ezt úgy lefordigatjuk magunknak, akkor Teréz ugyanezt mondja itt, amit a 11. pontban mondott, függesszük szemünket Krisztusra. Megint ugyanez. Forduljunk gyakran ő szent felségéhez. Ugyanezt jelenti. Tudatosítsuk, jusson el a tudatunkig, ébredjünk rá arra, hogy mennyire szeretve vagyunk, és hogy ez a minket szerető valaki bennünk lakik. És hogyha minél gyakrabban erre rádöbbenünk, minél gyakrabban az emlékezetünkbe idézzük, ez is egy óriási segítség lehet a függőségektől való szabadulásban. 14. pontban aztán így írja, ugyanezt a témát folytatja, figyeljétek meg, hogy ezekbe az első lakásokba még szinte semmi nem jut el annak a palotának a fényéből, ahol a király van. Mert bár nem sötétek és feketék, mint amikor a lélek bűnben van, mégis valamiképpen úgy elsötétül, hogy aki benne van, nem láthatja, mégpedig nem a szoba hibájából, hanem mert a
kígyók, viperák és mérges lények, megint megjött a Vágási Feri, tehát itt van megint a kígyós viper, megint ez, ugye ez a visszatérő jelenet, ezért mondom a Feri, nagy gonoszsága, amelyek vele együtt beléptek, és nem engedik neki észrevenni a fényt. Azt mondja Terész tehát, hogy a várkastélyon kívül sötét van, de aki már belépett, az még nincs se nem teljes sötétségben, de még teljes fényben sem. Tehát amikor éppen ezért a megtérés, az egy fantasztikus dolog. A megtérés, ez a halál ugrása, a halálból az életbe, ez egy fantasztikus dolog, de ez csak a kezdet. Ez a dolgoknak az eleje. Nem ragadhatunk le a megtérésünknek az élményénél és tapasztalatánál, úgy, hogy a házaspár sem ragad le az esküvőjük napjánál, amely gyönyörű volt, meg lehet nézni a videókat és fényképeket, de utána kezdődik az élet, amit valahogy együtt kell élni. Tehát nem mehetünk mindig, idézzük már fel magunkban, milyen szép volt az esküvőnek a napja. Jó van, mert ez rendben van. De utána valahogy ez nem elég a napi küzdelmekhez, valahogy ez nem elég a problémák megoldásához. Éppen így a keresztény életben a megtérés élménye nagyon fontos, de nem térhetünk mindig oda-vissza. Éppen ezért nem csodálkozhatunk, hogy amikor megtérünk, utána még nem vagyunk a mennyországba, nem vagyunk a teljes fénybe. Igaz, már nem vagyunk a tök sötétbe sem, de azért még a nagy-nagy fénybe sem. Kettő közt van ez az első lakás. Indulunk. A lélek elindult. Hosszú még az út. Hosszú még az út. Éppen ezért nagyon furcsa, de ezt talán mondtam már egyszer, amikor ezek a tanúságtételek nagyon sokszor azzal fejeződnek be, hogy megtértem. Elmesélem az életemet, milyen ember voltam, és Krisztus hogy megváltoztatott, és megtértem. Ez fantasztikus. Csak ne hitessük el az emberekkel, hogy csupán a megtérés miatt most már az életemben minden rendben lett. Megtértem, és most már nincs problémám, nincs bűnöm, nincs gonoszságom, nincs gyengeségem, mert megtértem. A tévés alatt a mexikói telenovellák is az esküvővel fejeződnek be. Addig mennyit küzdöttek egymásért, háromszor hitték azt, hogy testvére és nővére egymásnak, még nem kiderült, hogy mégis, aztán kiderült, hogy mégse, aztán kiderült, hogy nem az ő apja, nem az ő anyja, nem az övé a birtok, mindegy, végül kiderült, hogy összeházasodhatnak. És hogy a csókra, a esküvő csókra rá van írva, hogy fin, hogy vége, és akkor itt van a tévésorozat vége. Nagyon jó, de én megnéznék egy olyan tévésorozatot, hogy az esküvő után 2 héttel. Mi történik, mikor fölébrednek, és akkor ott, na, vagy nem 2 héttel, inkább 2 évvel, az még izgalmasabb lenne. Tehát a megtérés az nem az eleje a dolgoknak. Vagy de, a megtérés az eleje a dolgoknak, nem a vége. Éppen ezért út van előttünk, nagyon-nagyon sok. Ezért ne csodálkozzunk az első lakásba, hogy még nem minden totálisan világos. Attól, hogy megtértem, még nem látom át ezt az egész Isten kapcsolatot, meg ezt az összes mindent, ilyen világosan úton vagyok. Úton vagyok, és el kell magunkat sokszor fogadni úton lévő emberekként. És ez nekünk néha nehéz. Mert már nagyon meg szeretnénk érkezni. Mert nekem már nem itt kéne lennem. Nekem már rég előrébb kéne lennem. Nem. Úton vagy. És hogyha csak erőlteted az utat, akkor csak lelassítod magadat az úton. Ezt egy nagy lelki szerző mondja, lehet nem vagyok ott, ahol lennem kéne, de már ott se vagyok, ahol valaha voltam. Ez nagyon jó. Lehet még nem vagyok ott megérkezve, hogy kéne, de azért azt is látom, hogy már ott se vagyok, ahol x évvel ezelőtt voltam. Kettő közt. Haladok, megyek az úton, és ebbe az útonlevésbe, bármennyire is ez egy ilyen nem teljes dolog, attól a teljességet az úton is magunkba hordozzuk. Krisztus nem az út végén vár, hanem bennem van és jön velem. Tehát nem hozzá kell eljutni, hanem vele együtt kell járni a fejlődésem útját, ami már teljesen mássá teszi az utat magát. Mert egészen más az, hogy magamba utazok a vonaton, ahhoz, aki majd vár a vasútállomáson, vagy, hogy azzal a valakivel utazok, akit szeretek, és megyünk együtt valahova. A két dolog teljesen más. A keresztény ember az, aki Krisztussal utazik, aki vele megy, és fejlődik közben. Nem vágyakozik valami fajta nagy éteri tökéletesség felé. Azt mondja, megyek, amerre mennem kell. Megteszem minden nap azt, amit meg lehet. Na és ugye a kígyócskák, viperák, mérges lények, azt mondja, ezek nem engedik neki észrevenni a fényt. Ugye? Akik itt vagyunk, már tudjuk, hogy Teréznek a szimbólumrendszerében ezek a viperák, kígyók, ugye ez a pszichének a világa. Tehát az érzelmeink, gondolatai, ez a pszichés világ. Ennek a forgása, ennek az egész összetettsége, Teréznél itt a belső várkastélyben egy nagyon-nagyon fontos jelenség, amely ott van mindnyájunkban, és azt mondja, hogy ezek a kígyók még akadályoznak bennünket abban, hogy lássuk az igazi fényt. Mit jelent ez? Azt, hogy azzal, hogy megtértünk, vagy ugye azzal, ami a megtérés, hogy elkezdtünk tudatosan a Krisztussal való kapcsolat útján járni, mert hogy vallásosak voltunk, vagy nem, az ilyenkor mindegy. Ugye tudjuk, a megtérés az nem azt jelenti, hogy vallásos lettem, hanem azt, hogy elkezdek a Krisztussal való kapcsolat útján tudatosan járni. Amikor tehát így megtértünk, attól még a mi kis kígyóinkat hoztuk magunkkal. Tehát a kígyóinkat, a viperáinkat és a többi mérges dolgunkat, tehát a pszichés világunk, sebeit, megtörtségeit, attól, hogy megtértünk, attól még ezt egy csomagba hozzuk magunkkal. Tehát a megtérés, vagy akár akinek ez egybeesik a keresség szentségével, ez még nem szabadít meg bennünket ezektől a dolgoktól úgy önmagában, hogy bemegyek a megtérés ajtaján, és kint hagyom az összes pszichés sebemet és megtörtségemet. Sajnos ezt nem lehet megcsinálni. A Krisztussal való kapcsolatba úgy megyünk bele, ahogy vagyunk. Már Krisztus is úgy hívott bennünket, ahogy vagyunk. Ő nem egy ideális XY-t hívott, hanem téged. Azzal az összes kígyóval, sárkánnyal együtt, ami benned van. Azzal együtt hívott a vele való kapcsolatba. Nem mondja azt, hogy majd akkor tárgyalunk, ha lerakod a kígyóidat meg a sárkányaidat, és mindenből kigyógyulsz, majd akkor gyere hozzám. Nem, az evangélium logikája ellentétes. Jézus először ment a beteghez, meggyógyított, és azt mondta, hogy kövess engem. Tehát nem azt mondta, hogy majd, hogyha majd meggyógyulsz, meg nem leszel leprás, meg megtérsz, te büdös Zakeus, meg te büdös házasságtörő asszony, ha majd összeszeded magad, elmész gyúrni a kármelitákhoz, majd utána majd, akkor majd tárgyalunk. Nem? Gyónás nélkül, bűnvallomás nélkül, a bűnben oda ment Jézus azzal a szegényhez, és azt mondja, hogy figyelj, téged van, aki szeret, tudtad ezt? És amikor ezt neki megmondta, furcsa mód az életük elkezdett megváltozni. Érdekes. Tehát attól, hogy bemegyünk a megtérésbe, a megtérés ajtaján belépünk, attól még a kígyóinkat hozzuk magunkkal. Nagy megtérő szent, ez a Paul Claudel, ez a nagy francia gondolkodó, aki csodálatos megtérési tapasztalaton ment keresztül, és többek, ugye ismerjük a sztórit, ugye karácsonykor bemegy, azt hiszem a Notre Dame-ban nem tévedek, és ugye karácsony esti dicséret, tehát a vesperás hangjait hallja ott, amit egy gyönyörű kórus énekel, és ugye ott földre borul, és megtér. És azt írja, hogy a megtérésekor neki nem változott meg a teljes filozófiai gondolatvilága. Tehát amit ő filozófiailag azelőtt gondolt, az az összes gondolat, az ott maradt benne, attól, hogy megtért. Azt mondja, mi változott a megtéréssel? Az, hogy lett valakie. Lett valaki a megtérésben, ő találkozott valakivel, Krisztussal, és ezt a valakit az élete részévé tette. De attól hozza magával évtizedek súlyát és berögzött filozófiai gondolkodásmódját, amely majd nyilván az előremutató évtizedek és idők alatt majd szépen tisztulnak. De nem arról van szó, hogy megtértünk, és a teljes gondolkodásmódunk, emlékeink a múltunkról, attitűdjeink, minden egy pillanat, szempillantás alatt kicserélődött. Nem. Hozzuk magunkkal. És éppen ezért ne csodálkozzunk, és ne vádoljuk magunkat, hogy én Istennel való kapcsolatban élő ember vagyok, és mégis tele vagyok hajmeresztő dolgokkal. Lehet ilyen a világon, senkinek nincs, amit én ott belül, ami szétszed, viperák, kígyók, sebek, stb. Csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Nem! Ne vádold magad ennyire. Mindenki hozza magával a saját cókmókját. Mindenki hozza magával a saját hátizsákját. Így megyünk az Istennel való kapcsolatba. Nem feltétele a Krisztussal való kapcsolatnak az, hogy előtte le kell rakni a hátizsákjainkat. Le se tudnánk. pont a Krisztussal való kapcsolat fog, vagy egyre inkább megszabadítani a hátizsákjainktól, vagy megtanítani velük együtt élni. Ugye ez a kettő van. Tehát a gyógyulás nem mindig az, hogy valami elmúlik, az is. Tehát van, ami múlik, van, ami nem lesz többé, és van, amivel a gyógyulás az, hogy megtanulok vele együtt élni. Az izajási látomás, hogy itt adventbe előjött, hogy együtt él a farkas a bárányjal, együtt élnek ugye ezek a vadállatok a háziállatokkal, a kisgyerek is bedughatja a kezét a vipera fészekbe. Nem azért, mert a vipera nincs ott, hanem azért, mert az már nem marja meg, mert megszelidült. Tehát a kígyóink, békáink, stb. Ott vannak, és lehet ott is maradnak, de elkezdenek megszelidülni. Tehát a megtéréskor nekünk is lesz valakink, de ez még nem jelenti azt, hogy első blikre minden gondolatunk megváltozik. Pláne nem azt, hogy megszűnnek a pszichés nehézségeink. Majd szépen, lassan, fokozatosan. A tovább lépés Teréznél érdekes, azt írja, hogy hogyan tudunk még tovább menni. Így írja, nagyon fontos ahhoz, hogy belépjünk a második lakásba, mert a második lakásig már nincs sok, mindössze pár pont van addig még hátra. Teréz már pedzegeti a második lakásnak a témáját. Azt mondja, ahhoz, hogy ide belépjünk, nagyon fontos, hogy ki-ki helyzetének megfelelően elengedje a nem szükséges dolgokat és ügyeket. Azt mondja, ki-ki helyzetének megfelelően elengedje a nem szükséges dolgokat és ügyeket. És itt ezt a mondatot majd legközelebb kommentálnám, most itt csak annyit mondanék róla, hogy ez mennyire jó, mennyire szép, hogy Teréz azt írja, hogy ki-ki helyzetének, élethivatásának megfelelően engedjen el bizonyos dolgokat, amik nem szükségesek. Látjuk, ezért avatta Terézt az egyház tanítóvá, mert ebben a mondatban is ő már nem a kármelita apácáknak ír, hanem mindenkinek az ő szeme előtt, ebben a mondatban is az egész egyház, sőt az egész emberiség lebeg. Mert ha az apácáknak mondja, minek mondja nekik, hogy ki-ki helyzetének megfelelően? Hát mindenki apáca, az apácaságnak megfelelően kell elengedni a dolgokat, de nem ezt írja. Ki-ki élet helyzetének megfelelően. Tehát ő már itt nem a nővérekhez szól csupán, hanem kiszól az egész egyháznak. És éppen ezért, amikor az egyház azt mondta, hogy Teréz egyháztanító, ezzel nem valami új dolgot mondott, csak megállapította, ami már eddig is ott volt. Hogy Teréz univerzális, egyetemes. Ő nem csak Avila városában, a 16. században élő szerzeteseknek szól, hanem minden korok, minden nemzetének, minden emberéhez, az egész világhoz. Ez az egyháztanító. Aki kortól, kultúrától függetlenül mindenkit tanít. És látjuk, itt a példa, 21. századi magyarok Győrbe Avilai Terézt olvassuk. És fejlődünk általa. És megtanulunk csomó mindent általa. Tehát ezért egyháztanító. Mert nem csak a korának szól, hanem kortól függetlenül mindenkinek. Szóval ezt a bizonyos mondatot, hogy mit jelent elengedni az élethelyzetünknek megfelelően nem szükséges dolgokat és ügyeket, ezt a következő alkalommal fogom kommentálni. Van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek? Sok témánk volt. Mert ha nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen!